Jó napot kívánok, kollégák! A mai az utolsó előadás a fél évben. Az első részében még egy kis tananyag van, az előadás második részében pedig szeretnék néhány dolgot megmutatni a mi laborunknak a működéséből. Konkrétan elhoztam egy-két áramkört, amit nálunk fejlesztettek, vagy amit részben nálunk fejlesztettek, és hát erről majd egy kis előadást is kívánok tartani. Vegyük a megmaradt tananyagot. Ez bithiba meghatározása. PAM pulzus amplitúdó moduláció esetére. Mielőtt meghatározunk a bithiba arányt, természetesen a pulzus amplitúdó modulációról, amiről látszólag még nem esett szó, de valójában igen, erről kívánnék néhány szót mondani. Itt arról van szó, hogy nincs neki vívő frekvenciája, úgynevezett alapsávi moduláció, és ennek megfelelően a nulla a nulla bithez rendelt az legyen plusz egy, inkább legyen mínusz egy, és nem szoktam kiírni, de most az egyszer kiírom, hogy ez ugye csak nagy T hosszúságig, tehát az a pulzus nagy T hosszúságban tart, míg az egyeshez plusz egyszer. Tehát, hogyha például egy bit sorozatot kívánnánk felírni, 0, 1, 1, 0 legyen a bit sorozat, akkor ez a jelfolyam valahogy úgy néz neki, feltéve, hogy ez itt nagy T, 2T, 3T, 4T, hogy 0 esetében mínusz egy, egy esetében, bit esetében plusz egy, tehát kezdenénk nullával, aztán egy, 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 és végig nulla. Nyilván, amikor mi realizáljuk a jeleket, akkor itt valamiféle átmenet azért lesz, és annak eldöntése, hogy nulla vagy egyes bitet küldtünk, az egyszerű előjel meghatározása, hogy pozitív vagy negatív tartományban tartózkodik a jel. Ennek is természetesen tudjuk értelmezni a fazorábjáját, és hát ugye ez vagy plusz egy, vagy mínusz egy. Ha plusz egy volt, akkor az egyes bit. Tehát ugye ez a konstellációja a PAM-nek. No, ennek szeretnénk meghatározni a hiba arányát, és azért hibázik a rendszer, mert zaj terheli, tehát a zaj lesz az alapvető oka a tévesztésnek. Természetesen először a modellt érdemes felvésni. A modellünk a következőképpen néz ki. DK számsorozatot indítjuk el. Ez esetünkben, ugye mivel itt két állapotról van szó, tehát ez bináris 0-1-es bit sorozatról beszélünk. És talán egy picit bonyolultnak tűnik, de teljesen érthető a maguk eddigi tanulmányai alapján. Itt alkalmazni fogok egy Dirac generátort, és ez a Dirac generátor nem akármikor fogja kiszórni magából a Dirac értékeket, hanem a K-szor nagy T ütemezéssel, tehát ugye itt a mindig a feljövő T-nél. Ez itt legyen S Dirac index T. Ez meghajt egy rendszert, amelynek az átviteli karakterisztikája H index nagy T J omega. Itt kerülünk rá a csatornára. A csatornát most nagyon egyszerűen modellezzük. Xi n zaj terheli, ez gausszi zaj. És a késleltetéstől most el is tekintünk, természetesen van. Ez lesz a csatorna. És a vételi oldalon megismételjük hasonlóan egy lineáris rendszer, de ez nem a transmit, hanem a receive oldal, tehát R indexel. Utána lesz egy mintavevő, áramkör. Ez a mintavevő áramkör szintén ezt a KT ütemezést, neki szinkronban kell lenni nyilván az adat ütemezésével a vételi oldalnak. És ide építjük a döntőt. A döntő kimenetén aztán vagy eltaláltuk, vagy nem, így aztán egy kis sapkával jelölöm, hogy hát mi erre döntöttünk, aztán, hogyha tévedtünk, akkor az növeli a bit hiba arányt. Legyen ez S, T, és ide pedig S, R, T-t fogok helyezni, mint a vett jelet. Mint ahogy általában itt is zaj terheli a rendszert, ez a zaj, ez gausszi fehér zaj, később részletesebben kell, hogy foglalkoznunk vele, hiszen ez fogja okozni a hibát. Felírom itt az SD, az S Dirac T-t és az ST-nek az értékét, ezeket a függvényeket. Az S Dirac T a következő képpen néz ki. Függ egy, adott neki egy értéket, egy amplitúdót, ez talán furcsának néz ki, de ez az amplitúdó gyök EB lesz, ahol az EB az nem más, mint az egy bitnyi, az egy hosszúságú, egy T hosszúságú jelnek az energiája, tehát nyilván bármelyiknek ugyanannyi, függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív, ennek az energiája az EB, és ennek a gyöke egy amplitúdó jellegű kifejezés. Aztán valahogy bele kell tenni a DK-t. A K-adik ilyen bit, az elindít egy, amikor ő érkezik, egy Dirac impulzust, és ennek a Dirac impulzusnak ezzel a DK-val lesz valami módon kapcsolatban az amplitúdója. A Dirac, mivel ez K-adik, tehát K-szor T időben indult, ugye eltolásra kerül K-szor T-vel. És hát itt az összes, az egész sorozatot kell néznünk, hogyha teljes függvényt akarjuk nézni, ugye a mínusz végtelentől a plusz végtelenig, tehát K egyenlő mínusz végtelentől egészen a plusz végtelenig. Ha ez áthalad a HTJ omega rendszeren, akkor kapjuk az ST értékét. Nyilván ez a rész marad, itt a szummának a dolgait már nem is írom ki, a DK marad. És az a kérdés, hogy ez az eltolt dirak, ez milyen válaszjelet fog kicsikarni ebből a rendszerből? Természetesen az impulzus válaszjelet. Ilyeténképpen ez nem más, mint egyszerűen HTT-KT. Egy pici módosítást kell, hogy eszközöljünk, mégpedig ezt így jelölöm egy ilyen kis vesszővel, a DK-nak az értéke, a DK vesszőnek az értéke, az 1 plusz 1, ha az eredeti DK egyenlő 1-jel, tehát akkor önmaga, és mínusz 1, ha az eredeti DK egyenlő 0, tehát azért, hogy itt a plusz-minus 1-es range-ben tudjon mozogni. Nyilván a rendszerünkben, és akkor nevezzük nevén a HT az adószűrő, a HR az a vevőszűrő, az a HT az meghatározza, hogy milyen legyen az a jel, most itt a konkrét esetben ugye egy ilyen formájú jel akár. A HR az pedig a vételi oldalon a jelfeldolgozásunk, egy lineáris jelfeldolgozás, amely megpróbálja optimálisan helyreállítani a küldött bitet. Ennek megfelelően, hogy optimális átvitel legyen, ugye az azt jelenti, hogy minimális bit hiba arány. Ennek két feltételt kell kielégíteni. Az egyik a maximális jel per zajviszony. Nyilván a döntés pillanatában, a pillanataiban. A másik az áthallásmentesség. Erre a szakirodalom, és hagyj írjam ezt föl, nyilván maguk odaírják, hogy tehát ez az áthallás mentesség, ez a szimbólumok közötti interferencia, interszimbólum interferencia rövidítés. Ez lehetőleg ne legyen, tehát ne legyen áthallás az egyes bitek között. Hogy miből adódna az áthallás? Például, hogyha nem érne véget az adott szimbólum, mikor kezdődik a következő szimbólum. Ez azért nem annyira ritkán előforduló dolog, mert amikor ilyen szép négyszögeket rajzolok, az amikor átmegy a csatornán, akkor torzulni fog és nem fog véget érni. Tehát nem is biztos, hogy ez lesz az optimális jelalak. No, mind a két feltételből lesznek következmények. A maximális jelzajviszony akkor fog teljesülni, hogyha a vevőszűrő és az adószűrő azok majdnem egyformák, valójában konjugáltak. Na most ezt megpróbálom érzékeltetni, hogy miről van szó. Hogyha én egy ilyen jelet adok, akkor a vételi oldalon ezt fogom keresni. Tehát a vételi oldalnak mindenféleképpen nagyon hasonlatosnak kell lenni, mint ami az adásnál megtörtént. Ugye ennek az adónak a súly függvénye, vagy impulzus válasz függvénye, ez az a bizonyos jel. Na most a vételnek ugye nagyon hasonlatosnak kell lenni, mert hogyha én ezt adtam, akkor ezt keresem. Azt látom, hogy van egy konjugált eltérés. A konjugálás frekvenciatartományban a fázist fordítja meg, a fázisban pedig az időbelisége van. Tehát az történik, hogy ez olyan, csak éppen tükrözve van időben. No, ezt keresem, és ezzel keresem, így. Hát ez így szépen itt hasonlít a legjobban. Ez történik, ez tényleg tükrözve van időben. Persze minden hasonlat nyilván sántít. Tehát ez így van. Ennek a közvetlen folyamánya, hogy ez a bizonyos jelzajviszony maximum, ez egyenlő 2 EB, ugye ez a bizonyos bithez hozzárendelt szimbólumnak az energiája, mármint hogy időfüggvénynek a energiája, osztva N nullal. Az N null az a zajnak, és ezt általában, hát legyen J omega, ez az S J omega, ide teszek neki egy N indexet, ez a zajnak nem a spektruma, hanem a zaj teljesítményének a spektruma, tehát ez egy úgynevezett PSD, tehát a teljesítménynek a spektrális sűrűség függvénye, vagyis itt nem amplitúdó per herc a mértékegység, hanem itt a dimenzió az a teljesítménynek az adott hercen, az adott frekvencián mennyi teljesítmény rész van. Ez valahol egyébként az amplitúdó négyzethez hasonlít, de mivel sztoasztikus folyamat, ezért egy picit bonyolultabb. A helyzet a következő, a gausszi fehér zaj az azért fehér, azért hívjuk fehérnek, mert hogy elég széles sávban ugyanannyi szinten tartalmazza az egyes frekvenciás komponenseket, majd letörik, nyilván ez páros függvény, és ez a letörés, ugye itt volt a 0 Hz, ez a 30 GHz, mivel itt omegát írtam, ezért ezt a két bit még oda vigyeztem, tehát 30 GHz körül van ez a letörés, addig ez teljesen egyenletesnek lehet tekinteni, és ez az N0 per 2, ez az N0, ez most nem sokat fog mondani maguknak, de azért felírom, ez K-szor T system, ez a rendszernek a zaj hőmérséklete, tehát mondjuk, hogy például ellenállásról van szó, akkor az ellenállásnak a hőmérséklete, a K pedig a Boltzmann állandó, tehát vigyázzunk, hogy most ez nem az a K, ez a Boltzmann állandó itt. A Boltzmann állandó lesz a K-nak az értéke. Tehát ez a Planck-féle sugárzási törvényből könnyen levezethető, a későbbi tanulmányai során, ha eddig nem fordult volna elő, ez meg fog történni. Ennek a meghatározása. No, hát ez tehát a zajnak a szintjére utal ez az N0, és ez jött ki az első kritériumból. A másodikból az úgynevezett, és akkor ki hogy hívja, ugye ezt Nyquistnak is szokták mondani, de az úriember az dán volt, és ott pedig ezt úgy mondják, hogy Nyquist, tehát az a Nyquist kritérium, de mondják nyugodtan Nyquistnak, ha tetszik. A szimbólum közé áthallásra azt mondja, hogy a H J omega legyen a H adó J omega, ez még csak a magyarázkodás, szor a vevő J omega, mivel ugye a vevő az HT J omega konjugált, ezért ez lényegében egyenlő, ha tetszik, a HT J omega abszolút érték négyzetével, de hát ugyanez igaz a HR J omega abszolút érték négyzete is. No, ez a kettő szorzata az nem akármilyen lehet, ha azt szeretnénk, hogy ne legyen áthallás, hanem ennek a formája a következő kell, hogy legyen, és engedjék meg, hogy frekvencia tartományban és ne omega tartományban rajzoljam föl. Ott szokás ezt felrajzolni, egyszerűen csak ennyi az oka neki. Ez itt nulla, ez 1 per t, ez pedig 1 ketted. Szer 1 per t, nyilván párosan, és rajzolok itt egy
lesz.
Nagy T lesz. T per 2. És a következőképpen néz ki. Ezek itt szimmetria pontok, itt és ezek itt fixek, és be kell rajzolni egy olyan görbét, amely ezekre a pontokra pontszimmetriát mutat, itt eltűnik, itt pedig maximum van, mégpedig T. Természetesen sok más görbet teljesíteni fogja, és mindegyik alkalmas. Tehát például most rajzolok egy másikat. Ez is jó. És stb. Stb. Tehát rengeteget feltudjuk. Csak ezt a szimmetriát kell, hogy teljesítse. Magát ezt a pontot, ezt Nyquist pontnak hívják, ahol ez a bizonyos pontszimmetria megvalósul mind a két oldal esetében. No, hát a HF-nek ezt kell teljesíteni, és hogyha ezt teljesíti, akkor minden rendben van, akkor az áthallástól megszabadul a rendszer. Most akkor számoljuk ki, hogy mennyi lesz a jelnek a teljesítménye a vételi szűrő, tehát az SRT az felbontható. Tehát majd a vett jel és zaj meghatározásával foglalkozunk. És ott azon a vételi szőrőnek a kimenetén, tehát ez az SRT-t fogjuk szétszedni egy jelből származó, és akkor kis SS komponensre, és egy, ez most egy zajrealizáció, nem illik a zajt így írni, de ez most egy realizáció, és akkor már megtehető, ez egy konkrét realizáció. Tehát nézzük először a jelnek az értékét. Ugye azt látjuk, hogy csak a jelre vonatkozólag a jel gerjeszti, és ne nézzük most ezt a hosszú sorozatot, csak egyetlen egy kis rövidet, tehát mondjuk az S az első a nullától nagy T-ig, az összes többi ugye ismétlődés valami módon, tehát semmi jót nem kapunk, és az egyes esetében. Ugye elindult a nulla esetében a mínusz gyök EB szer, és egy dirak ott a legelején. Aztán az átmegy a HT-n is, és átmegy a HR-en is. A kettő együtt az nagy H-val jelöljük. Tehát először a felírásunkkal ez az adószűrő konvolúciója következő szűrővel, a vevőszűrővel. De mivel ezt a kettőt mi összevontuk egy szűrővé, amikor itt a szimbólum közi áthallásról beszéltünk, és ezt egyszerűen HT-vel jelöljük, tehát ennyi a végeredmény, mínusz EB szer HT, persze ugye azzal tudjuk a HT-ben benne, vagy csak T-hosszúságú. A másik pedig csak ellentétes előjellel, tehát plusz gyök EB szer szintén a HT. A mintavétel helye az a K-szor T, most a K az egyenlő nulla, következésképpen nekünk a H nulla az érdekes. Meg kell határoznunk a H nullnak az értékét, Erre a következőt javaslom, ez határozzuk meg az inverse Fourier transformátjából. Nyilván T egyenlő null helyen. Ezt gyorsan fölírom. 1 per 2 pi mínusz végtelentől plusz végtelenig H J omega, és most itt persze felírom, hogy E ad J omega, ugye plusz J omega az inverse transformált, de ide rögtön bevések egy nullát, mert T egyenlő nulla. És akkor már is ugye ez a kifejezés, ez plusz egy, tehát csak a H J omegát kell integrálni. És mivel a frekvencia az omega per 2pi, ezért átírom ezt az integrált. Az omegát elosztom 2pi-vel, így a 2pi el is tűnt az elejéről, és marad mínusz végtelentől plusz végtelenig hf df. Vagyis az itt látható hf-et kell mínusz végtelentől plusz végtelenig integrálni. Hát az, ami innen hiányzik, az itt van, vagyis ennek a területe ennyi, t-szer 1/2-szer 1 per t, vagyis ennek 1/2 a területe. Itt tükörszimetria van, tehát akkor itt is 1/2, vagyis ennek a elnézést a szemléleti integrálásért, de úgyse tudjuk, hogy pontosan mi az a függvény, de ez teljesen korrekt, tehát ennek az értéke egy. És ezzel meghatároztuk, miszerint, hogyha nullát küldtünk, akkor ez a bizonyos érték, ez mínusz gyök EB, hogyha egyes küldtünk, akkor ez a bizonyos érték plusz gyök EB. Tehát ez jelenik meg a mintavevőnknél, ebbe fog belevélni a mintavevő, és ez alapján kell meghoznunk a döntést. Meg kell határoznunk a zajt. A zajnak a teljesítménye. A zajnál már egy picit más a helyzet, hiszen a zaj az nem megy át az adó és a vevő szűrőn, csak a vételi szűrőn megy át. Tehát a dolog úgy néz ki, hogy ha ezt a bizonyos folyamatot teszem ide, akkor ez csak a vételi szűrőn megy át, és akkor lesz itt egy éta, de szintén egy zajfolyamat. Spektrálisan vizsgálva ismertük a zajnak a teljesítmény sűrűség függvényét, ugye az előbb az a SN omega, itt is ugye ezt írom föl. Természetesen ugye ez itt a HR J omega, és ezt lehet, hogy nem tanulták, de mivel itt teljesítményről van szó, ezért nem az amplitúdóra vonatkozó átviteli karakterisztika, hanem a teljesítményre vonatkozó átviteli karakterisztika fogja meghatározni a végeredményt. Tehát ezt úgy fog változni, hogy ezen szűrő átviteli karakterisztikájának a négyzetével, abszolút érték négyzetével. Nagy megnyugvás ez nekünk, hogy abszolút érték négyzet, ugyanis nyilván azt várjuk, hogy a teljesítmény az nem komplex lesz, már pedig ugye a HR az bőven komplex függvény, és ez az abszolút értékkel ez helyre tettük. Ez persze egy levezethető, csak szólok, hogy szerencsére abszolút érték négyzet. Viszont ez a abszolút érték négyzet, itt amit meghatároztunk, ez gyakorlatilag megint ott vagyunk ugyanannál a H-nál, tehát akkor ezek szerint ez SN J meg a szorozva H J omegával. Ez tehát a kimeneten mutatja a teljesítmény sűrűséget, tehát az egyes herceken ennyi watt van. Adjuk össze az összes hercen, mínusz végtelentől plusz végtelenig. És hát a omega szerint csináljuk, és nem frekvencia szerint, akkor ugye a kettő közötti változszám. Így, tehát akkor most összeadtuk az összeset, tehát akkor ennyi lesz a zajnak a várható teljesítménye. Kezdjük el egy picit átalakítani. Tehát az egyik lépés, hogy az SN omega az N0 per 2, és feltételezzük, hogy 30 GHz alatt vagyunk, és akkor már csak ez maradt, ez a bizonyos 1 per 2 pi szer mínusz végtelentől plusz végtelenig HJ omega D omega, viszont ezt már az előbb kiszámoltuk. Itt van. Ez itt. Egy. Tehát a zajnak az átlag teljesítménye, amit ugye itt a jel per zaj S per N jelölésével, ugye ennel is szoktuk jelölni, ez ezen jelölésünk szerint N0 per 2. Mivel esetünkben Gauss zaj van, ezért ennek a sűrűség függvénye következőképpen néz ki. 2 pi szigma négyzet a gyök alatt, E ad mínusz U négyzet per 2 szigma négyzet. Tehát ez egy nulla várható értékű gausszi zaj. Tehát ilyen a mi zajunk. Egyetlen egy paramétere van, ez a bizonyos szigma négyzet, ez a szigma négyzet, ez egyenlő a zaj teljesítményével. Tehát ez a helyzet, és ami most ezt kiszámoltuk, ez nem más, mint N0 per 2. És akkor most nézzük meg, hogy a vételi oldalon akkor hogy is néznek ki ezek a sűrűségfüggvények. A feszültség függvényében a plusz gyök EB és a mínusz gyök EB-nél lennének a nulla és az egyhez tartozó szimbólumok után az értékek, ha nem lenne zaj. Tehát, hogyha nem lenne zaj, akkor itt szép kis dirakok lennének itt is és itt is. A zaj additív jellegű, erre rá szuperponálódik, és mind a két esetben ugyanaz a zaj szuperponálódik rá, ami gausszi jelleget, egész konkrétan gausszi, nem csak olyan jellegű, hanem gausszi is. Tehát ez a kettő egyforma dacára annak, hogy nekem hogy sikerült felrajzolni. Nyilván ugye az egyességünk értelmében ugye a bal oldal volt a nulla, és a jobb oldal volt az egyes bit, ezért ezt itt elnevezem P0U sűrűség függvénynek, ez pedig az egyes bithez kis p egy U sűrűség függvénynek. Első körben, mivel ezek egyformák, tehát ki is fog jönni, tehetjük ide a nullához a döntési küszöb. A döntési küszöbünket, ugye ami fölötte van, az egyesre döntünk, és ami alatta, ott pedig nullára. Két hiba fordul elő. Az egyik hiba, hogy nullát adtam, de akkora pozitív zajimpulzus kapott, hogy áttényferget ide, erre a térfélre. Ez az a hiba, amikor nullából egyesre sikerült hibázni. És van a P1, amikor egyest adtam, de egy akkora negatív zaj löketet kapott, hogy áttévedt ide, és ugye ekkor egyből nullára történt a tévesztés. Összességében, tehát a bit hiba az egyenlő. Annak a valószínűsége, hogy nullát adtam, szorozva annak a valószínűségével, hogy nullából egyre tévesztek. Plusz annak a valószínűsége, hogy egyet adtam, szorozva annak a valószínűségével, hogy egyből nullára tévesztettem. Tehát ezek a lehetséges hibák. Helyettesítsük be most már a hiba értékeit. Annak a valószínűsége, hogy nullából egyesre hibázok, ez a kis terület. Ennek a kis területnek az értéke pedig integrál nullától végtelenig P0U DU. Míg a másik, annak a valószínűsége, hogy egyet adtam, és a második esetben ugye ezt a Gaussnak a baloldali farkát kell kiintegrálni, mínusz végtelentől nulláig, és ez volt a P1. Látjuk, hogy teljes szimmetriában van a P0U és a P1U, ezért ki is emelhetem, mondjuk tehát ugyanez az integrál, és ez az integrál, ezek egyenlőek. Tehát akkor nem kell mind a kettőt használni, ezért kiemelem mondjuk a P0U-val P0 plusz P1-szer integrál nullától végtelenig P0U DU, és hát természetesen, hogyha két állapotom van, akkor, akkor a nulla és az egyes valószínűségének az összege az 1, és így megkapjuk, hogy a bit hiba az nem más, mint integrál nullától végtelenig P 0 U DU, és akkor most már helyettesítsük be a konkrét értéket. Ugye ez egyenlő 1 per 2 pi, és hagy használjam ugye akkor azt a szigma négyzetet, a standard jelölés, de tudjuk, hogy ez a szigma négyzet majd az N 0 per 2-vel lesz egyenlő ször E ad 2 szigma négyzet. Itt azonban ugye nem nulla várható értékű, ezért a várható értékkel el kell tolni balra, tehát U plusz gyök EB a négyzeten DU. Tehát ezt az integrált kell kiszámolni. Talán kiemelem, akkor már ilyen szép, a maga módján szép integrálunk legyen. Ez mínusz U plusz gyök EB a négyzetem per 2 szigma négyzet du, tehát ez a feladatunk. Szerencsére, ezt nem tudjuk analitikusan megoldani, de szerencsére ez nagyon hasonlít a gausszi hibaintegrálhoz, amit viszont olyan sok helyen előfordul, hogy már réges-régen kiszámoltak táblázatokkal régebben, most pedig numerikusan mindig ki lehet számolni. Tehát ez nagyban hasonlít az úgynevezett gausszi hibaintegrálhoz. A gausszi hibaintegrál a következőképpen néz ki. Tehát ez a gausszi hibaintegrál. Vagyis a gausszi hibaintegrálnál ez a gausz harang, ez szigma egyenlő egy szélességű, szórású, és az integrálást, a hibát ettől a bizonyos U0-tól kezdjük, és ezt kell kiszámolni. Na most a miénknél pedig a következő a helyzet, tehát felrajzolom a mi esetünket. A mi esetünk az annyiban különbözik ettől, hogy mínusz gyök EB-nél van a közepe, és nullától történik az integrálás. Hát semmiféle problémát nem fog jelenteni a terület szempontjából, hogyha a következő transformációt tesszük, eltoljuk gyök EB-vel, és persze, ezt még jelzem, hogy ennek most szigma és nem egyenlő nulla a szórása. Továbbra is ugyanaz a szigma, nem egyenlő egy a szórása. Tehát eltoltuk gyök EB-vel. És hogyha gyök EB-vel eltoljuk, akkor ugyanez a terület, az ugye itt fog kialakulni plusz gyök EB-nél. Tehát semmi más nem tettük, arrébb toltuk a koordinátrendszert. Ezzel nem változott meg a terület. Azonban a szórása az nem egy. Most hogyan lehetne ebből egyes szórást csinálni? Úgy lehetne, hogy ha ez kettő a szórása, akkor ugye ez egy jobban szétterpeszkedő, akkor összébb kell eltolni, tehát akkor ez nyilván egy skálázási probléma, tehát azon úgy tudok helyet segíteni, hogy az U helyett U per szigmát írok, és akkor az már is egy szórást fog eredményezni, tehát így a most már teljesen helyrehozott U-veszős koordinátarendszerben megvan az értékünk, szigma egyenlő 1, és ennek a határnak az értéke pedig őrá is alkalmazni kell a per szigmát, hiszen ugye az U vesző is U per szigma, tehát erre is alkalmazni kell. De akkor ezzel kész is vagyunk. hiszen most már ugyanaz van, mint a gausszi hibaintegrál. Tehát a bit hiba arányunk az a gausszi hibaintegrálva beírva a gyök EB per szigma értéket. Egy picit érdemes másképp írni. Ezt négyzetre emeljük, akkor EB per szigma négyzet. A szigma négyzet helyébe vegyük az N0 per 2-t. És akkor ezt visszahelyettesítjük. És ezt tekintem végeredménynek. Tehát a hiba arány az feltételezve, és ez így van, valamilyen szinten be tudjuk állítani a zajt, tehát valamelyik tudjuk csökkenteni, de tovább már nem. Tehát ez egy limit lesz, az mindenféleképpen ott van. És amitől igazából függ, az a alkalmazott jelformának az energiája. Tehát, hogyha kétszer hosszabb a jel, akkor ugye kétszer annyi energia van benne, az kisebb hibaarányt fog eredményezni ennek megfelelően. Tehát, hogyha lassabb a kommunikáció, akkor ugyanolyan jelteljesítmény mellett kisebb lesz a bit hibaarány. Hát ez egy eléggé hihető dolognak tűnik. Ha megengedik a szünet előtt, szabad, vagy tartsunk szünetet? Ha nem nincs tiltakozás, akkor egy érdekességét megmutatok erre vonatkozólag. Tételezzük fel, hogy most nem egy plusz és egy mínusz impulzust használunk, tehát a szimbólumunk, amit előállítunk, tartozom mondjuk a nullához, az nem egy egyszerű plusz egy, vagy egy mínusz egyes impulzus, hanem egy bonyolultabb struktúra, és nem írom le a képletet, de három darab plusz egy, utána két darab mínusz egy, tehát ilyen plusz, 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 mínusz, mínusz, plusz, mínusz impulzusoknak a sorozata. Azt mondta az elmélet, hogy az adó és a vevő szűrő azok hasonlatosak, tehát én ehhez föl is fogom rajzolni a vételi szűrőt. Ezek késleltető vonalak, nagy T késleltető vonal. Ahogy látják, vagy mindjárt, 3, 4, 5, 6, ebből fill struktúrát fogok megvalósítani. Nem ilyen kis, nem így jelölöm a szorzást, mit tudom én, hogy kettővel való szorzást, hanem így fogom jelölni a szorzást, hogy tényleg egy szorzás jellel. És az egészet összeadom. No, ezt a jelet itt szépen rávezetem, és a súly vektorát a szűrőnek pedig a következőképpen valósítom meg. Ugye nagyon hasonlónak kell lenni, konkrétan ugyanannak. És hogyha most kiszámoljuk, hogy mi ennek a kimenete, a következőt kapjuk. A számoláshoz azt teszem, hogy újra felírom ide a szűrőnek, és ez pedig a kimenet. csak azokban a mintavét értékekben nézem, és támadom balról ezzel a sorozattal. Ennek az eleje ugye mínusz. Beérkezik a mínuszos eleje, és plusz egyel szorzódik, mínusz egy. Az első két elem érkezik be, akkor ugye itt plusz, itt mínusz, pluszszor plusz az plusz, pluszszor mínusz, mínusz, nulla. Első három, bocsánat, mínusz, akkor kétszer van mínusz, egyszer plusz, mínusz egy. Első négy, kétszer van mínusz, kétszer plusz, nulla. És így tovább, a következő az plusz, mínusz, mínusz, plusz, mínusz, megint mínusz egy, ha kiszámolják, plusz, plusz, mínusz, mínusz, plusz, mínusz, megint nulla. És most lesz az érdekes, amikor a teljes egyezőség megvalósul, akkor 7. Ez egy páros függvényt fog mutatni, ugyanez lesz visszafelé sorrendben a második része is, és az fog történni, hogy itt bement egy 7 hosszúságú, abszolút értékben egy magasságú jel, tehát abszolút értékben ugye ez egy így néz ki, és utána, amikor ez eléri ezt a vételi szűrőt, akkor a vételi szűrő fogja, és egy szélességű, itt van némi cirkalam, ugye, de nem vészes, egy szélességű és 7 magasságú. Tehát az ilyenből lett ilyen. Ez nagyon hasznos dolog, ugyanis, hogyha a zajszint alá ezt eltemetjük, jön a szűrő, ops, már ki is látszik, pedig a jócskánben volt alatta. Tehát, ha tudjuk, hogy mit keresünk, akkor azt zajszint alatt is meg lehet találni. És ezért, hogyha valaki ezt kívánja keresni, akkor ne akármelyik ujjamat keresse, hanem ezt összességében. És akkor meg fogja találni, hogyha zajszint alatt van ez az egész. Ez az úgynevezett kiterjesztett vagy szórt spektrumú modulációnak az alapja. Hát ennyit az elméletből, ez már inkább kitekintő és érdekesség. Most tartsunk szünetet, és akkor utána nézzünk most már csak érdekességet a szakmából. Szünet. Hát itt néhány olyan kutatásfejlesztési projektet kívánnék bemutatni a kollégám a Dudás Leventével, amik itt a tanszékünkön történtek meg, illetve még folyamatban is vannak. És az egyik ez az adaptív antenna és szintetikus apertúrájú radar. Mind a kettőt fizikailag is elhoztam, tehát itt az antennánk, és itt pedig a kis radarunk. Az antenna egy olyan speciális antenna, ahol ha azt szeretném, hogy megváltozzon neki a fő iránya, azt nem úgy fogom elérni, hogy szépen így megforgatom, és akkor nézek velé, amerre gondolok, hanem elektronikusan vagyunk képesek ezt az iránykarakterisztikát átprogramozni, és elég dinamikusan, tehát lehetőség van arra, hogy ezzel kövessünk mondjuk egy repülőt, vagy éppen, hogyha egy mobil alkalmazásban vagyunk, akkor célirányosan csak oda világítson, ahol a bázisállomás, ahol a mobil eszköz megtalálható. Tehát ez egy elektronikusan vezérelhető, irányítható antenna. Ezzel meg tudunk valósítani ezt az elektronikus nyaláformálást. Lehetőség van vele interferencia szűrésre, ugyanis az interferencia szűrést úgy képzeljék el, hogy én vele szeretnék beszélgetni, ezért a fő irányt rá irányítom, de közben a kollega rendkívül zajos, ezért egy null helyet, az antennának van főiránya, és vannak neki null helyei, egy null helyet pedig ráteszek a kollégára, hogy hiába zajom, úgyse fogom hallani. Iránymérést tudunk vele megvalósítani. és ez, hogy átmegy ez a radarba, a szintetikus radarba, holografikus képalkozást tudunk majd vele megvalósítani. Különböző antennákat, frekvenciákra építettünk, ami itt el is hoztam, ezt 10 GHz-re, de 5 GHz környékére is építettünk, sőt, normál GSM mobiltelefonos alkalmazásra is építettünk ilyen antennarendszert, nyilván akkor ez jó nagy, meg kicsi a frekvenciája. Ezzel méréseket végeztünk, ezeket így néz ki a felépítése, most még annyira nem mond maguknak sokat, tehát ezzel nem kívánnék sokat foglalkozni, inkább áttérek a képalkotásra. Ez egy régi történet nálunk, először még valós apertúrájú képalkotást csináltunk, és később ezt a holografikus, a szintetikus apertúrájú képalkotást. Maga a képalkotás valós esetben rendkívül egyszerű dolog, hogy olyan antennát helyezünk a repülőre, amit így oldalra, egyik oldalra kinézünk vele, és ez az antenna speciális karakterisztikája van, ugyanis haladás irányban nagyon keskeny, de oldal irányban pedig széles, így ezért ez egy a repülés irányára merőlegesen egy csíkot világít meg a Föld felszínén. Ekkor eleresztünk egy rövid impulzust, és a rövid impulzus mondjuk egy 100 nanoszekundumos impulzus az 30 méternek felel meg, tehát itt most egy 50 nanoszekundumos impulzus 15 méteres hossza van a térben, ez itt szépen végig csúszik, ugye, és megvilágítja sorozatosan ezt a csíkot, és időben, ugye minél távolabb van, annál később fog visszaérkezni a visszhang, és így beszkenneltünk egy sort. Akkor egy kicsit arrébb megy a repülőgép, megint szkennel egy sort, és sorról sorra beszkenneli az alatta lévő vidéket. Ez volt a szerkezetünk. Hát a mérete az talán az újságból, és ugyanazok a csatlakozók, mint amit itt is látnak, ez az SMA csatlakozó, tehát körülbelül látják a méretviszonyokat, hát még viszonylag nagy eszköz volt. Sajnos azonban óriási nagy antennát kellett neki építeni, 3 méteres antennát. Ez a Mi-17-es helikopterrel szereltük, méghozzá ez egy ilyen rakétatartó szerkezete, ahova mi csináltunk egy konténert, nem kellett volna ekkora konténer, de ekkora a tartás, a felfogatás miatt, és ebbe betettük az elektronikát, és erre rá a 3 méteres antennánkat. A kioldó kapcsolót azt pedig leragasztottuk a pilótánál, mert azért nem szedtük volna, hogyha leejtik nekünk ezt a berendezést. Fölszálltunk vele, ugye itt van, és itt Szolnok környékén, tehát Szolnokon van egy helikopterbázis, és itt az itt látható helyeket mértük, és hát itt van például egy kép. Látszik, hogy eléggé ez van, itt repül valahol a helikopter, és ezek a távoliak eléggé hullámosak. Ez abból adódik, hogy ugye ez sorról sorra. Most, hogyha valaki már ült helikopteren, az ilyen, mint a részegember. Na most ugye képzeljük el, hogy az a szkenner ezek után össze-vissza kóvályog az a lábnyoma az antennának a Földön, és hát minél távolabb van, a szöghiba annál nagyobb lesz, tehát ez egy kompenzálatlan, és így egy nagy hibát okozott ez a fajta nem túl kellemes repülése a helikopternek. Repülőgéppen jobb lett volna, de hát örültünk, hogy egyáltalán valamivel repülhettünk. Néhány kép akkor, ami ezzel történt, úgy 10 méteres a felbontása a rendszernek, 10x10 méter, tehát ne várjunk még csodát, olyannyira nem, hogy mondjuk ez a Tisza, a folyó Tisza itt egy jó nagy kanyar van, ez majd sajnos meg kezdett rossz lenne a mérés, de aki ismeri, ez Martfűn a sörgyár lenne, de hát nem jó kivehető. Itt van megint a sörgyár. Tehát azért valami egyezés van a különböző térképek és az általunk mért jelekkel, de hát az a gond, hogy 10 méter az a emberi léptékkel eléggé összemossa az objektumokat, tehát jobb lenne 3 méterrel, esetleg 1 méterrel mérni, mert akkor már egész jól ki lehetne venni az épített környezetünket. És hát most 3 méteres antennánk volt, 10 méter, Egy 30 méteressel már 1 métert tudnánk elérni, de azt hiszem mindenki belátja egy 30 méteres antennát, hát eléggé furcsán néznénk ki, tehát ilyen Don Quixote módjára mennénk a helikopterrel. És ekkor áttértünk a holografikus képalkotásra, ahol már egész kis antennával meg lehet ezt valósítani. Ugye itt a Gábor Dénesnek a felfedezését használtuk, amiért ő Nobel-díjat is kapott annak idején. Tehát egy mikrohullámú hologram az például így néz ki. Néhány mások által készített kép így néz ki, mondjuk ez talán a Vesuvról készült, ez már háromdimenziós kép, ugyanis itt fázishelyes méréssel vissza lehet állítani a szinteket is, tehát ezek a szintvonalai lennének, és itt van a háromdimenzióban perspektívikusan ábrázolva ez az objektum. Ez alkalmas arra, hogy ez az interferometrikus eljárás, hogy mondjuk egy földrengés előtt és földrengés után a finom beszakadásokat, a finom felületi változásokat lehet követni. Ez durván 10 GHz-en történt a mérés, így egy ilyen interferencia távolság magasságban az durván 3 cm, valamivel több mint 10, tehát 2,8 cm, tehát egész kicsit. Nyilván ezen belül is lehet mérni, tehát jelenleg ott tart a technológia, hogy milliméter alatti finom elmozdulást lehet ilyennel követni, tehát annak idején, amikor volt ez a vörösiszap tároló, ha ott ezt figyelik, akkor jóval előtte észre lehetett volna menni a szubmilliméteres elmozdulásokból a problémát. No, itt van a mostani eszközünk. Vigyázzanak rá, de azért mégis fogják kézbe, hogy milyen a vas, ami alumínium zömében. Tehát ez már a holografikus képalkotást csinálja, és ez az a hordozó, amire tervezve lett, tehát azért is ilyen kicsi, kompaktak sikeredett, mert muszáj volt. Ez egy pilóta nélküli kis repülőgép, és néhány képet, itt az optikai kép, és itt van hozzá az általunk mért kép. Nyilván ugye nem színes, mert hát ugye egy frekvencián csináljuk, 10 GHz-en csináltuk a mérést, de azt hiszem, hogy jól látható a kapcsolat a két kép között. Ezen az oldalon repül most a repülőgép, és fölülnézetben történik az ábrázolás. Azt jelenti, hogy a fák kitakarják a mikrohullámú sugárzást, és nem látok a fa mögé, mert utána a visszatranszformációnál már felülnézetet ábrázolok, viszont összességében ez teljesen jó dolog, mert jó domborzati dolgok jól látszanak, plasztikussá válik a képünk, és becslést tudunk adni, akkor most itt fák voltak, a másik esetben meg csak bokrok, tehát jól lehet ezt követni. Itt egy másik területről. Ez pedig az M0-ásnak egy szakasza és egy kereszteződés. Jól látszik, hogy itt még a forgalom információs táblák is szépen megtalálhatók, a nagy kereszteződésnél a különböző lefelhajtások. Itt ugye egy felüljáró van, a felüljárónak fémkorlátja, tehát akkor az erősebben látszik. Itt egy kis erdő részlet, megint a jó nagy árnyékkal, nyilvánvalóan most pedig itt alul történt a repülés. Ezek elég magas fák, de kevés látszik, tehát valamire talán használható ez a eszköz. Tehát ez az egyik, amit szerettem volna bemutatni. Nézzük a másikat. Ez egy nagyon aktuális kísérletünk, a két és fél hete idézőjelben rendszerbe állítottuk, pilotrendszerbe állítottuk a mérést. Repülőgépeket akarunk bemérni, olyaténképpen, hogy a repülőgép valamilyen rádiózási tevékenységet, valamilyen rádiósugárzást bocsátanak ki, És mi a vevő állomásainkkal nem kettő van, hanem öt, e kettő nem lenne elég, csak az, itt az elv demonstrációjára. Vesszük a lesugázott, a repülőgép által lesugázott jelet, és egy helyre, egy központba begyűjtjük ezt a jelfolyamot, és megnézzük, hogy mekkora eltolás mellett lehet ugyanazt a jelet megkapni, tehát hogy hol kerülnek fedésbe. És ez az eltolás, az nyilván, hogy ez T1, ez T2-vel, az abszolút időt nem tudjuk, de a kettőnek a becslését, a különbségét azt meg tudjuk határozni. És ezek után tudom a kettőnek a pozícióját, tudom az időkülönbséget, és ez ugye hiperbola mértani helye, tehát valahol a jobb és a bal oldali részen a hiperbolán kell, hogy elhelyezkedjen a repülőgép. És hogyha van több állomásom, akkor előbb-utóbb ezt meg tudom határozni. Tehát itt van több állomás, és ezen idődifferenciákat utána meghatározom és kiszámolom. Ugye itt van az a bizonyos hiperbola, ami nekünk térben hiperboloid, és hát nyilván a föld alatt nem keressük a repülőgépet, tehát a hiperboloidnak csak a felső részével fogunk foglalkozni a számításainknál. És akkor ugye ugyanez az ábra itt, és itt láthatjuk, hogy például négy állomás esetében akkor már ezek a hiperboloidok megadnak egy metszéspontot. Hogy milyen jelet használunk? Hát akik repülésben jobban otthon vannak, azok ezt az adatátviteli csatornáról talán többet tudnak, ezt használjuk, ez a transponder vagy ADS-B vevő, ezt a részt most annyira nem fontos ebből a szempontból. Érdekes, még ezt gyorsan át fogom ugrani, de nagyon fontos ennél, hogy óra mindenkinél abszolút óra legyen. Na most abszolút órát azt elég drága csinálni, mert hogyha minden állomásra teszek egy atomórát, akkor az nem lesz egy jó üzlet. Ezért az órát, és ezt gyorsan csak azt mutatom meg, hogy mit csináltunk. Azt csináljuk, hogy teszünk ugyan mindenhova egy abszolút órát, de ezt a GPS műholdról szinkronizáljuk, tehát felhasználjuk a GPS jelet, és arról próbáljuk szinkronizálni a mi óráinkat. Tehát ezt a verziót valósítottuk mi meg. Ez nem egy egyszerű dolog, ez a szinkronizálás, ugyanis amely GPS felőtt ezt képes ezt csinálni, az ez a PPS jeles szolgáltatja azt a hasznos információt, ami alapján megcsináljuk a szinkronizálást. Szóval képzeljük el, hogy ez a PPS azért PPS, mert ez pulzus per szekundum, tehát másodpercenként jön egy pulzus, és én erre olyan 50 nanoszekundumos pontossággal szeretnék órát szinkronizálni. Egész konkrétan a mi óráink, amik itt Pesten működnek, azok 50 nanoszekundumra együtt járnak. Tehát ez egy nagyon nehéz szabályozási feladat. És ez nem úgy néz ki, hogy akkor bekapcsolom, és egy tized másodperc múlva már szinkronizált, hanem itt várni kell, míg a szinkron megtörténik, éppen miatt a nagy frekvencia eltérés miatt. Felépítésünk pedig minden egyes állomás tartalmaz egy rádióvevőt, tartalmazza ezt a GPS szinkronizált abszolút órát, némi feldolgozást, és utána Ethernet illesztőn szépen fölkel az internetre, bejelentkezik a központi feldolgozóban, megadja a pozícióját, hiszen úgyis tudja, mert ott a GPS, és küldi a mért adatokat az időbélyeggel. A központ pedig a hiperbolikus navigáció, a helymeghatározással meghatározza a részeket. Így néz ki egy állomásunk, tehát ez egy, itt a GPS antenna, itt a rádiónak az antenna, és a elektronika itt bent található, mindez egy állványon és egy egyszerű járdalappal fixálva, hogy ne fújja el a szél. Az állomások elhelyezkedésétől függ a pontosság, tehát itt mutatja, hogy most jelenleg Budapesten 5 állomásunk van, ez van az egyetemen, és hát itt ezen a területen, ahol egyáltalán szint raktam fel, ott viszonylag jó a mérési pontosság. És akkor néhány mérési eredmény, ezt javaslom, írják föl, lehet, hogy nincs meg, vagy akkor meglátjuk. Tehát ezt használom referenciának, ezt is felírhatják, de nem ez a mi címünk. Majd megmutatom, hogy mi a mi címünk. Tehát néhány repülést itt láthatunk, jó nagy utánvilágítással azért, hogy lehessen látni a pályákat. Tehát ezek az eredmények. de talán többet mond, hogyha megnézzük, hogyha van interneten, hogy aktuálisan mi a helyzet Budapest légterében. Rákapcsolok egy kicsit tovább 5 perc utánvilágítást, és akkor látjuk, hogy ez a repülőgép, ugye feltelt egy felszálló repülőgép volt, jön, itt van a mi állomásunk, a V1-es épület, és szépen megy el erre, de itt már olyan rossz lesz a mérés, akkor a szúrásra, itt már nem tekinthető komolynak, itt pedig egy átrepülő gép található, itt pedig egy másik átrepülő gép található meg. A címét pedig ott fönt most már láthatják, tehát ez a radarlap.mht.bme.hu/vamlat, tehát ha most mobiltelefonnal rámennek, ha van hálózatuk, akkor ugyanígy látni fogják ezt a képet. És az, hogy milyen színek vannak, az pedig attól függ, hogy ott a megjelölt zöld csoportban melyik típusú rádiózást kaptuk el éppen, és melyiket használtuk fel arra, hogy megmérjük a repülőgépnek a pozícióját. Tehát ez egy valós mérés, ha a repülőgép rádiózik, akkor nincs neki esélye, lebukott, mi megmérjük. Azt szeretnénk, hogy ezt a lelkes hallgatókkal továbbfejleszteni, nyilván egy kulturáltabb szoftvert, a rádiózásból sok adatot ki lehet nyerni, azokat szépen oda tenni, már ami publikus, nem szeretnénk azért, hogyha valami nemzetbiztonsági problémával állnánk itt szembe, és a rendszert, ugye most 5 állomás van, nagyon jó lenne kiterjeszteni. Főleg itt erre a területre kellene leghamarabb tenni még egy állomást, hogy a Ferihegy környékét jobban lehessen látni a lefelszálló forgalmat. De hát a nagyot álmodunk, tehát szeretnénk az egész országot lefedni, és egy ilyen jó kis rendszert. Viszonylag olcsók az állomások, tehát ez teljesen reális, az adatforgalom sebészes, a fogyasztás pár watt, tehát teljesen reális, hogy megcsináljuk az egész országra. Hát én ennyit szerettem volna mutatni, ezt akkor fölírták a honlapcímét, és akkor Leventének átadom a szót, meg az összes mikrofonot.
És akkor a fennmaradó időben egy kis maszatolás lenne, ezt is körbe fogjuk szépen adni. Ez 1:1 méret arányos makettje a fejünk fölött keringőnek, tehát az első magyar műholdról lesz itt majd szó az elkövetkezendő mondjuk negyed órában. És hát amit a kezedben tartasz, az ugye 2007-ben indult ez a fajta projekt. Ez egy 1 kg 1 literes kocka alakú műhold, mint első magyar műhold. Két tanszék közreműködésével indult maga a projekt, és egyetemi hallgatók voltunk még mi akkor, amikor elkezdtük. Hát a társaságnak jelentős része akkor volt első fél év után, tehát konkrétan elsős volt az egyetemen. Én akkor már ugyan doktorandusz hallgató voltam, de ugyanúgy hallgatóként kerültem, mármint doktorandusz hallgatóként kerültem ebbe az egész projektbe bele. És hát 2007-ben eldöntöttük azt, hogy két tanszékről, az egyik volt a szélessávú hírközlés és villanytan tanszéknek a szélessávú hírközlés csoportja. Onnan volt jó néhány hallgató, illetve volt még az elektronikus eszközök tanszékéről jó néhány hallgató. Gyakorlatilag felesben fejlesztettük a műholdat, hozzánk tartozott a teljes energiaellátó rendszer, illetve a kommunikációs rendszer, beleértve a földi állomást is, vagy hát a földi vezérlő állomásokat, mert abból is több van. Az EET-s részhez tartozott a központi számítógép, a félaktív mágneses stabilizáló rendszer és adatgyűjtő. Úgyhogy ez gyakorlatilag felesbe volt meló szempontjából felosztva az egész projekt. És hát akkor nézzük is meg, hogy mégis miről beszélünk. Ugye ahhoz, hogy műhold működjön a gyakorlatban, ahhoz sok minden kell, első körben energia. Hát itt az energia, ez hát megy körbe szépen a kocka, majd meglátod, ez egy 10x10 centis kocka, és hát ennek megfelelően van ugyebár 6 darab oldala. Ugye kérdezhetné valaki, hogy miért nem vízcsepp alakú ez a műhold, és erre egy választ azért várnék. Így van, világűrve, tök mindegy. Tehát amit nektek mondanak a mindenféle ilyen Star Trek, meg űrgolyhók, meg mindenféle ilyen akármilyen filmekben, és olyan ormótlan járgányokkal rohangásznak a világűrbe, igen, lehet olyan alakja annak a járgánynak, mert vákum van. Első tervezési paraméter, ennek az egésznek vákumban kell működnie, ez azért nehézség. Na de menjünk vissza azért az energiaellátásra, mert mégiscsak a napból fogunk mi táplálkozni. És hát ennek megfelelően a kockának a felületére, ugye mind a 6 oldalra föl kell rakni egy-egy napelem táblát. Ez nem az a Tesco gazdaságos napelem, amit megkapsz a boltba, és akkor az egy szem LED világít tőle éjszaka, nappal meg talán feltölti azt az egy cella akkumulátort. Hát ha egy nagyságrendileg kiszámoljuk, akkor gyakorlatilag ezzel a napelemmel, ha fölmegyünk a világűrbe, és azt mondjuk, hogy mondjuk van egy négyzetméternyi napelemünk, akkor arra jut durván olyan 1000 wattos teljesítmény, hogyha merőlegesen érik ezt a bizonyos felületet a napsugarak. Ez tök jó, nekünk van hát kevesebb, mint 10x10 centink, ugye a kockánk 10x10 centis oldallapokkal rendelkezik, tehát akkor kapásból ezt az 1000 wattot le is századoltuk, ugye egy négyzetdeciméternyi felületünk van, ami egyáltalán hasznos. Tehát akkor ott tartunk, hogy 10 watt, hogyha még beleszámoljuk azt, hogy mindenféle ilyen helyek ki vannak hagyva, illetve a csúszóéleknek megfelelően, akkor egy 0,6-os szorzó ide még bejön, tehát egy 60%-os felületi tényező még bejön, hiszen valahogyan föl kell építeni a holdat, akkor kapásból ott tartunk, hogy 6 wattos teljesítményt lehet kiszedni ezekkel a feketített felületekkel, és akkor arra jön rá a napelemnek a durván 30%-os hatásfoka, és akkor már is megálltunk 2 egész darab wattnál, mint az első magyar műholdba bemenő DC teljesítmény. Ez körülbelül a mobiltelefonod teljesítményének az 1/5 része, attól függ, mit csinálsz vele. Csak úgy mondom, hogy dimenziókkal azért úgy nagyjából tisztában legyetek. És hát természetesen, mivel nekünk minden energiára szükség van, ezért mind a 6 napelemtáblát külön-külön kezeljük, és van egy olyan MPPT-nek nevezett, ilyen Maximal Power Point Trackernek nevezett eszköz, ami az összes napelemről minden időben az úszor ít kimaximalizálja, tehát a lejövő teljesítményt maximalizálja, és összegzi természetesen, az majd ottan szépen bele akkumulálódik ebbe a bizonyos akkumulátorba, hiszen mi a Földnek a sötét oldalán, az éppen aktuális árnyékos oldalon is szeretnénk dolgozni, nem csak amikor nap süt minket, és hát természetesen mindenféle áramhatároló kapcsolók, meg alrendszer újraindító logikák kellenek a háttérben. Tehát gyakorlatilag volt ugyebár a napelemünk, ami ugye abból 6 darab van, és van 3 darab nyákunk az összesen 6 darabból, ami már elfoglalja a műholdnak a felét, és akkor még semmi, mint csak villany van, amiből lehet dolgozni. De hát menjünk is tovább, azért valamivel gondolkodni is kell, tehát ha már tudtunk táplálkozni, meg tudtuk emészteni ezt a fajta energiát, akkor gondolkozzunk is már, és hát ahogy szoktam mondani, nem E.T. morzézik a karácsonyfa izzós világító ujjával a kockán belül, mert egyrészt nem férne bele, másrészt meg hát nem áll rendelkezésre túlságosan nagy teljesítményünk, tehát nem egy olyan fajta számítógép lesz, mint a te asztali PC-t, hogy 300 watttal itt szépen pörgeti a villanyórát, hanem kicsit mások a dimenziók, ugyan nem lesz gigahertzes utasítás végrehajtási frekvenciája, hanem 4 millió utasítást tudunk végrehajtani másodpercenként, ez bőven elegendő, de ennek megfelelően hát eléggé kicsike az a bizonyos teljesítmény, ha a kettőt összeszorzod. Úgyhogy, és hát van egy tervezési paraméter, nem véletlen szimmetrikus ez a bizonyos nyomtatott áramkör, hiszen az egyik az tartaléka a másiknak, tehát 2 darab számítógép van a fedélzeten, ugyanis a probléma az ott keletkezik, hogy nincsen reset gomb. Emlékezz vissza Bill Gatesre, jön a kék halál. Apropó, mit mond Bill Gates felesége a NASA éjszaka után? Hát most már értem, hogy miért micro és miért soft. Na, tehát nálunk nincsen reszetgomb, senki nem fog 8 km per szekundumos sebességre felgyorsulni a világűrben, ugye első kozmikus sebességre, hogy befogja a műholdat és megnyomja rajta nem létező reszetgombot, hogyha jön a kékhalál. És hát természetesen van, kell valami mozgásszerv, már gondolkodni tudunk, táplálkozni tudunk, meg tudjuk emészteni. Kell valami mozgásszerv, ami a pályán való keringés során a mi mozgásállapotunkat befolyásolja. És hát ez egy félaktív mágneses stabilizáló rendszer. Az alapelv az az, hogy a Földnek van egy mágneses tere, a műhold körül lokálisan létrehozok egy mágneses teret egy fix mágnessel, illetve kettő darab elektromágnes segítségével, ugye három tengely mentén. Ha ezt tudom változtatni, már pedig a tekercsekben folyó áramnak az irányával és erősségével tudom befolyásolni a mágneses térnek a nagyságát, akkor gyakorlatilag úgy működik, mint egy villanymotor, miközben keringek a Föld körül, a Föld mágneses terével kölcsönhatásban a keringés során a mozgásállapotot tudjuk befolyásolni, és ez azért kell, mert van alapvetően kettő darab irányérzékeny eszköz a fedélzeten. Ez a két eszköz, az egyike az antenna, ennek az irány karakterisztikája itt látható, ugye szál irányba, meg azzal ellentétes irányba ő nem sugároz. Ez hátrány, mert akkor se lejövő jel nincs a műholdról, se pedig oda menő jel nincs. A másik irányérzékeny eszközünk az pedig egy kamera, hiszen raktunk kamerát is a fedélzetre. És hát nézzük meg azt, ami konkrétan hozzám tartozott, másodmagammal. Itt a mikrohullámú távérzékelés laboratóriumban készítettük a kommunikációs alrendszer fedélzeti részét is. Itt a felső réteg, itt az alsó réteg, ugyanúgy felezhető a nyák, tehát szimmetrikus a dolog, van egy COM1 meg egy COM2, és hát az a teljesítmény, ami arról a bizonyos kockáról lejön elektromágneses hullámok formájában, ugye rádiójelként, ha már modulációs tétel és a többi, az elmúlt időszakban, elmúlt mondjuk már majdnem két hétben ugye erről tanultatok, akkor igen, ez egy olyan fajta moduláció, vagy olyan fajta átvitel, ami rádiós átvitel, ugye vezeték nélküli, senki ne gondolja, hogy majd az USB-s kábelt föltekerjük a földgolyóra, mert nem vezetékes lesz a kommunikáció, hanem antennával dolgozunk majd. Hát a teljesítményét tekintve 400 milliwatt a lesugárzott teljesítmény, ez 40%-os hatásfok mellett történik, akkor az a kérdés, hogy mi lesz azzal a bizonyos 600 milliwattos veszteségi teljesítménye? Tehát 1 wattot fogyasztunk aksiról, vagy tápegységből, 400 milliwatt lesugárzódik elektromágneses hullámok formájába. Hát célszerűen a Földre, de nem csak a Földre. Akkor mi van a 600 millivel? Hát ha nem sugárzom le, akkor hővé alakítom. Ez konkrétan melegíti a műholdat, tehát ezt termikusan megfelelőképpen tervezni kell ezt az eszközt, hiszen meg tud fagyni a világűrben, ugye mínusz 273 Celsius fok van fönt, illetve meg is tud sülni, hogyha napos oldalon vagyunk. Hát ha megfelelőképpen tudjuk tervezni, akkor eljutunk odáig, hogy 2011 októberre, amikor is nagyjából elkészül a műhold, még nincs összerakva, ugyanis akkor jött egy e-mail, illetve egy telefonbeszélgetés az Európai Űrügynökségtől, hiszen tök jó, hogy mi műholdat fejlesztünk, de mégis hogy kerül pályára. Ugye ez a kérdés, és hát nyilván rakétával kerül pályára, ezt ugyebár mindenki tudja. De hát Magyarországnak nincsen rakétaipara, arra senki ne gondoljon, hogy majd magyar rakétával kerül műhold földkörüli pályára, sajnos. De hát akinek meg van rakétaipara, az meg temérdek mennyiségű pénzt elkér érte. Nekünk szerencsénk volt, mert megkérdeztük a két űrnagyhatalomból, mondjuk az USA-t, hogy hát mi a helyzet veletek. Azt mondták, hogy csak USA holdakat raknak pályára. Hát ez tök jó, csak nekünk annyira nem. Megkérdeztük a ruszkikat is, hogy hát elvtársak, akkor mi a helyzet? Azt mondták, hogy hát 100 kiló alatt nem műhold a műhold, úgyhogy ővelük sem tudtunk repülni. És akkor eljutottunk végül is Indián keresztül, vagy Indiába, amikor is PSLV rakétára kerültünk volna poton majdnem 30 millió forintért. A gond ott kezdődött, hogy az elmúlt időszakban két rakétát egymás után bekanyarintottak, az egyiket fölrobbantották a levegőbe, a másikat meg beleküdték a csendes óceánba. Szóval igazából elvesztették felettük az irányítást, és akkor elkezdtünk mi is vakarózni, hogy hát talán nem ilyen rakétával szeretnénk pályára állni, mert egyáltalán nem is állunk pályára. Na szerencsénk volt, mert az ESA-nak a Vega 1 típusú hordozórakétája elkészült időközben, üresedés volt a fedélzetén, és gyakorlatilag ingyen majd, hogy nem ingyen fölraktak minket a fedélzetre. És hát nézzük meg ezeknek a képeit is. Ugye Nordvágba akkor még malévgéppel repültünk ki, mint műhold. Itt vagyunk ebben a kofferben. Ugye ez tiszta térben lett összerakva, tehát azt szerettük volna, hogy ez a koffer ez ne nyitódjon ki az út során, csak közvetlen ebben a laboratóriumban. Ugye ez Hollandia, ez az ESA-nak a hollandiai központja. És hát ott megtörténik a méretellenőrzés, ugye a 100 mm az mennyire 100 mm, hát mi tudtunk parkolni. Ugye, itt az előző alkalommal volt erre egy vicc, most igen, direkt nem mondom el, és hát a 1 kg az nálunk ennyire 1 kg, úgyhogy elég jól belefértünk az 1000 g-os felső határba. Na most utána átkerültünk Franciaországba, ahol is beletöltöttek minket ebbe a bizonyos rugós kilövő szerkezetbe, ez ilyen négyszögletes hurkatöltőszerű valami, oda kerültünk be, és akkor szépen rácsukják a fedelet, ezt a bizonyos fedelet, és ezt az egész eszközt átszállították Francia Guyanába, ugye ez Közép-Amerikától picit délre, vagy hát közép-amerikai térség az egyenlítőtől délre, itt volt a rakétának az összeszerelése, oda kerültünk bele ebbe a bizonyos podba, itt látszik, és ránk csukják majdan azt a bizonyos rakéta orrkúpot, és akkor eljött 2012. február 13-a, ahol konkrétan elkezdődött a végső visszaszámlálás, hiszen február 13-án 2012-ben helyi idő szerint 11:00-kor, hát még azért 50 másodperc van addig, ezt a bizonyos rakétát, közben ők is tolják a dumát. Közvetítés volt ugye a fellövő állomásról. Itt a rakétánk, ez körülbelül 30 méter magasságú rakéta. Érdekesség, hogy ezt a házat tolták le róla, és nem a rakétát mozgatták. Kicsit inverzben dolgoztak a fiúk, nem is ez az érdekes.
Hát jön a... Attention pour le décompte final.
Hát aki franciául tud, az mindjárt mond egy Mikolás.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, premier étage, décollage.
Na itt volt a Mikulás. És akkor ennek megfelelően ez a rakéta ez elkezdett füstölni a végén. Ugye egy V-sebességgel egy M-tömegű test kiáramlik ebből a bizonyos csőből, a maradék M-tömegű test meg az erő-ellenerő törvénye értelmében ugye gyorsul a másik irányba. Hát egy idő után azért elvesztettük vele az optikai sávú kapcsolatot, tehát konkrétan kamerakép sem jött már le róla, mert eltakarták a felhők, onnantól kezdve ők is animációt toltak. 71 percen keresztül történt ez a bizonyos pályára állítás. És hát ugye a rakétának a dimenzióiról, ugye 30 méter, tehát egy 10 emeletes ház nagyságú rakétáról beszélünk, több száz tonna az ösztömege, ebből olyan az első 86 másodpercben olyan körülbelül 100 tonnányi üzemanyag úgy el is ég. Négy hajtófokozata van, első három a szilárd hajtóanyagú, a negyedik az meg folyékony. A szilárd hajtóanyag az úgy működik, mint nálatok a tűzijáték rakéta szilveszterkor, ezt begyújtod, azt végig ég. Azzal nem tudsz mit csinálni, a folyékony hajtóanyagú meg azért kell, mert igazából többször újra kell indítani a pályamanőverekhez. Néhány adat, hogy már van sebességünk, nem kilométer per óra, még egyszer nem kilométer per óra. Hát ezzel a sebességgel én mondjuk 20 másodperc alatt hazaérek Érdre. Egy mellékhatás, hogy elégek a légkörben, de hát ő azért már magasban van, tehát 30 km fölött van ott már ritkul a levegő. És hát persze, ezt én most nem fogom végigvetíteni, főleg nem a 71 percet, mert arra azért nincs idő. Úgyhogy vissza is megyek ehhez a bizonyos PPT-hez. És hát megtörtént az a nagy ugrás, amit mi nagy ugrásnak nevezünk, kinyílt a podnak a teteje, itt konkrétan, és kilőtt minket a rugó ebből a rugós kilövő szerkentyűből, tehát ténylegesen pályára állítottak minket, utána fél óra elteltével létrejön ez a bizonyos folyamat, ami egy labor körülmények között lefilmezett valami. Az az úgynevezett harcsázó Damil, most már űrminősített harcsázó Damil kinyitotta az űrminősített mérőszalag antennát, tényleg mérőszalagból van, amit körbeadtunk annak a mérőszalagnak egy darabja, és onnantól kezdve történt a bekapcsolás, illetve a rádiónak az elindítása, illetve sugárzás közvetlen a fedélzetről, de nézzük meg, hogy miért is tesszük ezt. Hát ha van egy pályánk, már pedig van egy pályánk föld közele 300 km, föld távola 1450 km, ott van hátul a napocska, ugye annak megfelelően van a földnek egy éppen aktuális napos oldala, mi keringünk a pályán, és amikor horizont fölé ér egy adott földrajzi hely felől megfigyelve ez a bizonyos műhold, akkor tudunk vele kommunikálni, nyilván egészen addig, amíg ő 8 km-t megtéve másodpercenként ugye a horizontnak a másik részén valahol le nem bukik ugye horizont alá. Mi sem tudunk horizont alatt kommunikálni, legalábbis egy adott földrajzi hely felől nézve ezt. Még az a szerencsénk, hogy közvetlenül van 170 rádiamatőr világszerte, aki követi a MASZAT-1-nek a haladását, a pályáit, figyeli a jeleket és tolja be a szerverünkre az adatokat. Úgyhogy ez működik a gyakorlatban, természetesen tartozik hozzá földi állomás is. Hát nálunk 2 darab földi vezérlőállomás van, és körülbelül olyan 20-30-as nagyságrendben van Magyarországon megfigyelő állomás, tehát aki csak vételezni tudja a MASZAT-1 jeleit. Hát az elsődleges állomás itt van ezen épületnek a tetején, tehát amikor majd kimentek és kellően távol vagytok, mondjuk a hatosnak a megállójából lehet látni, van egy eléggé komoly távcsövünk, rádiófrekvenciás távcsövünk 400 megán, fönt a tetőn automatizált már ez a földi állomás, tehát bárhonnan belogolok interneten és tudom vezérelni a holdat, meg hát ebből is kell tartsiba egy, az van otthon nálam, mert hát az elsődleges állomást például a mostani nyár alkalmával teljes mértékben felújítottuk, átépítettük, és hát aki még esetlegesen nem hallotta, az most meghallja, hogy hogyan is szól a világűrből az első magyar műhold. Kicsit lepauzoltam. Ugye ez kétfajta digitális moduláció volt, mint azt hallottátok. Az eleje az az úgynevezett morze, ez az OOK, ez a bekapcsolom a sípot, meg kikapcsolom a sípot jellegű dolog. Hát ez konkrétan lemorzézte a hívójelét, hogy H5 MASZAT, biztos mindenki tud morzézni, és le is vette. Lemorzézte azt, hogy 4,1 voltos az akkumulátornak a feszültsége, illetve 25 Celsius fokos ez a bizonyos akkumulátor. És onnantól kezdve jött az a bizonyos digitális moduláció, amit FSK-nak hívunk, ez a brekegés jellegű valami. Hát konkrétan ugye körülbelül ilyen hangja van a logikai nullának, hogy a logikai egynek meg, és akkor ebből rakja össze a lesugárzott adat folyamat a műholdunk. Ezt másodpercenként meg tudja tenni 5000-szer, én így nem tudok fütyülni, ő tud. Úgyhogy ezt le tudjuk venni rádiók segítségével, megfelelő antennát használva. És hát érdekességképpen, ha már egyszer raktunk kamerát a fedélzetre, akkor nézzük meg, hogy mit is lehet művelni ezzel a bizonyos kamerával. Mi keringünk a pályán, használjuk a mágneses stabilizáló rendszerünket, ott vannak a földnek is a mágneses erővonalai, és van egy irányérzékeny eszközünk, ugye a második, ő a kamera. És hát időnként azért belenézünk a földgolyóba. Hát ha beleülünk a kamerába és átnézünk a lencséjén ennek a kamerának, akkor körülbelül ez a kép tárul elénk. Időnként bele világítanak a csillagok. Igazából csak egy csillagot látunk, de azt nagyon jól ez a nap, hiszen az a kamerát az teljes mértékben elvakítja, és tök fehér képünk lesz. Ugyanúgy, mintha a kamerával, bármilyen kamerával nap felé fotóznál. De hát mondjuk azt, hogy van egy ilyen fajta térségünk, és ezt le akarjuk fotózni. Én nem tudom, miért állt meg ez a bizonyos izé, mert kicsit még tovább kellett volna forognia. De lényeg az, hogy ha tudunk valami ilyesmi időpontot, akkor le tudjuk fotózni ezt a térséget, és ez lesz belőle, ez Ausztráliának a keleti partvidéke, mindenféle felhőzettel, meg tengerrel, földrésszel, stb. Be lehet azonosítani. Mindegyik fönt van a CubeSat.bme.hu-n, ott van alul a címünk, vagy googlizz rá, hogy MASZAT-1. És hát ennek megfelelően, amit középiskolában tanítottak csillagászatból, hogy gömbölyű a föld, az már számunkra bizonyított, hogy ténylegesen gömbölyű, ezt mi már láttuk. Ez micsoda? Tipp? Nem? Sokkal jegesebb. Nem? Jóval nagyobb. Antarktisz. Így van, ez a jégmező, ez a jeges sivatag. Lefotóztuk a Szaharát is, tehát megvan a forró sivatag is földi viszonylatban. Hát vannak mindenféle Andok térségében levő hegyecskék, meg felhőzet, meg különböző afrikai partvidék, amit le tudtunk fotózni a horizontunkkal. Ugye csillagokat nem nagyon lehet látni, hiszen annyira nem érzékeny a kameránk, hogy ez működjön. Ez micsoda? Ez az igazi hold, így van. Éppen az első negyed után ugye D betűt formált, dagadó formát alkot. Ez ugyancsak Amerika. És hát végül, de nem utolsó sorban, belőlünk nem lesz űrszemét. Tehát ez a bizonyos nulla oszlop, ez konkrétan a 2012. február 13, ez már 2013. február 13, most vagyunk körülbelül itt, az ezres vízszintes vonalnál. Tehát a föld távoli pontja ennek az elliptikus pályának kezd mindig bejönni föld irányába. Ennek ugye az az oka, hogy a föld közeli szakaszon ugye 300 kilométeres magasságban van ionoszféra, vannak részecskék. Ha ütközik a kockánk részecskékkel, akkor mit csinál? Mit csinál? Lassul? Nem, gyorsul. Ez az űrmechanikának az első paradoxona, hogyha mozgási energiát veszítünk, akkor a pálya sugarunk elkezd csökkenni, tehát elliptikus pályából, 1450x300-as elliptikus pályából 300 km-es körpályává fogunk alakulni, ami körülbelül olyan ebben az időszakban fog kialakulni, és amikor ez megvan, akkor körülbelül egy hónap is bezuhanunk a légkörbe. Tehát még durván egy év van hátra, és utána fizikailag megsemmisül a kocka. Ez senkinek nem fog a fejére esni, egy kiló, egy literből nem jön vissza semmi. És akkor úgy nagyjából ennyi.
Kollégák, köszönjük szépen a figyelmüket és a utolsó nap ellenére itt a nagy számban történő megjelenést. Kívánok mindenkinek sikeres vizsgákat, köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, viszontlátásra!